Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében, a 11. fejezetben a 17-től a 24. verség a következőképpen. Így ír az apostol: ha azonban az ágak közül egyesek kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltatták közéjük, és az olajfa gyökerének éltető nedvéből részesültél, ne dicsekedj az ágakkal szemben. Ha mégis dicsekszel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Azt mondod erre: azért törettek ki ágak, hogy én beoltassam. Úgy van, azok hitetlenség miatt törettek ki, te pedig a hit által állsz. Ne légy elbizakodott, hanem félj. Mert ha Isten a természet szerinti ágakat nem kímélte, téged sem fog kímélni. Lásd meg tehát Isten jóságát és szigorúságát. Az elbukottakkal szigorú, veled pedig jóságos, ha megmaradsz jóságában, mert különben te is kivágadsz. De az elbukottak is, ha nem maradnak meg a hitetlenségben, beoltatnak majd. Mert Istennek van hatalma arra, hogy ismét beoltsa őket. Hiszen ha te a természeted szerinti vadolajfáról levágattál, és természeted ellenére beoltattál a szelíd olajfába, akkor mennyivel inkább be fognak oltatni a saját olajfájukba azok, akik természetük szerint oda tartoznak. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a heti ige is arról szól, az oltár előtti ige szakasz is arról szól, még az ősi imádságok is ezt szerint vannak megfogalmazva, hogy ne légy gőgös, ne légy felfúvalkodott, ne nézd le a másikat, ne hasonlítsd össze magadat a másikkal, a másiknak a rovására és a saját javadra, hogy aztán azt gondold a végén, hogy van mivel dicsekedned Isten előtt, hanem lásd be, hogy csak kegyelem által vagy valaki, főleg csak kegyelem által vagy keresztény ember, ha az vagy. A heti ige így hangzott: Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Az oltár előtti ige utolsó mondata pedig így hangzott: mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Ehhez kapcsolódik az olajfa példázata, amit Pál apostol hoz. Azt mondja, hogy te ott vagy az olajfába beoltva, és most felfúvalkodsz, és dicsekedsz azzal, hogy te oda tartozol az olajfához, hogy az olajfa gyökeréből veszed az éltető nedveket. Te keresztény emberként dicsekedsz azzal, hogy Jézushoz tartozol, mintha ez a te érdemed lenne, mintha nem kegyelemből lenne ez az egész, hogy tudsz hinni Jézusban, hogy van lehetőséged Bibliát olvasni, imádkozni, hogy van lehetőséged bűnbocsánatot kérni és kapni, odajárulni az úrvacsorához. Csak a kegyelem. A négy szólából, a négy reformációi szólából az egyik, amit Luther Márton annyira hangsúlyozott. Szóla grácia. Egyedül a kegyelem számít. Egyedül kegyelem által élhetjük ezt a földi életet. Egyedül kegyelem által menekülhetünk meg Isten ítéletétől. Egyedül kegyelem által mehetünk Istenhez. Egyáltalán egyedül a kegyelem alapján vagyunk valakik. Hát Isten nélkül, az ő kegyelme nélkül senkik vagyunk és semmik. Csak pára az ember élete. Egy lehellet. Van, és aztán nincs. Mert teremtett lények vagyunk, teremtmények, nem pedig istenek. Nincs életünk önmagunktól, nincs életünk önmagunkban. Nem vagyunk urai annak, hogy megszületünk, vagy nem születünk meg. Nem vagyunk urai annak, hogy meghalunk, vagy nem halunk meg. Nem a saját kezünkben van, hogy meddig tart a földi életünk, hogy megéljük-e a holnapi napot, vagy nem. Egyáltalán, hogy vagyunk, hogy létezünk ezen a mai napon, hogy itt lehetünk az Isten tiszteleten, hogy képesek vagyunk levegőt venni, vagy hogy megdobban a szívünk, már ez is kegyelem. Már a teremtettség által is kimondhatjuk, kijelenthetjük, hogy csak kegyelemből tartatunk meg. Isten szava tart életben. Csak ágai vagyunk egy olajfának. Az éltető nedvet a gyökér adja. Nem mi tartjuk a gyökeret, nem mi tartjuk életbe a gyökeret, hanem a gyökér tart életbe minket. Nem mi tartjuk meg a hatalmában Istent, hanem ő tart meg minket, ha akar. Ez az egyik oka annak, hogy nagyon hangsúlyoznunk kell, hogy kegyelem által lehetséges minden. A másik, ami miatt nagyon hangsúlyoznunk kell ezt, hogy mert megváltásra szorulunk mindannyian. Erről szól keresztény hitünk, erről szól az evangélium. Erről szól Isten igéje, hogy magunktól senkik vagyunk és semmik. Mire vagyunk mi képesek Isten kegyelme nélkül? Arra vagyunk képesek, hogy elrontsuk a dolgokat? Arra vagyunk képesek, hogy elrontsuk még a saját életünket is? Arra vagyunk képesek, hogy elrontsuk a kapcsolatainkat? Arra vagyunk képesek, hogy tönkretegyük ezt a gyönyörű teremtett világot? Olyan döbbenetes látni a felvételeket, hogy milyen állapotban vannak már a tengerek, az óceánok, a sok szemét miatt. Olyan döbbenetes látni a felvételeket, hogy az emberi felelőtlenség, nem törődömség mivé teszi az Isten által gyönyörűre teremtett világot. Olyan szívszorító, amikor elmegyek sétálni a Berdóra, és a múlt héten még tiszta volt minden, ezen a héten pedig már újra ott vannak az autóalkatrészek, a gumik, a háztartási szemét, az erdőbe, a fák között. Erre vagyunk képesek. Hogy mondja Babits Mihály a gyönyörű versébe, ilyen szentek vagyunk mi. Ilyen szentek vagyunk mi. Tönkretenni képesek vagyunk sok mindent. De hogy lenne erőnk, eltökéltségünk, odaszántságunk, hogy a jót tegyük? Isten nélkül nem. És hogyha tovább megyünk, hogy Isten előtt az ítéletben meg tudunk-e állni, meg fogunk-e állni, hát megváltásra szorulunk mindannyian. Hát ott vannak azok a dolgok az életünkben, amit még magunk előtt is szégyellünk. Hogy úgy szóltam, ahogy nem kellett volna. Hogy úgy odaszóltam, pedig jobb lett volna, hogyha hallgattam volna. Hogy úgy szívesen félreértettem a másikat, és nem a javára magyaráztam, amit mondani akart. Erről szól az üzenet, az ige üzenete, hogy mi mind bűnösök vagyunk, születésünktől kezdve. Megváltásra szorulunk, de hála az Istennek, aki elküldte az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust, hogy magára vegye a bűneinket, hogy szenvedjen és meghaljon a bűneinkért, hogy eleget tegyen Isten ítéletének, hogy halála és feltámadása által van lehetőségünk megtisztulni, van lehetőségünk odajárulni és kérni bűneink bocsánatát, és ahogy a múlt vasárnap szó volt róla, hogy igen, megtisztít teljesen az ő vére által. De hogyha Jézus tisztít meg, hogyha ő bocsátja meg a bűneinket, hogyha ő teszi tisztává a szívünket, ha ő változtat meg, ha ő változtatja meg a gondolkodásunkat, az érzéseinket, az életünket, akkor miért kezdünk el felvágni? Ó, különbül gondolkozunk. Ó, jobbak az érzéseink. Ó, jobb a hozzáállásunk. Jobb az életünk. De hát, hogyha ezt Jézus tette velünk, akkor miért vágunk fel a olajfának a vad ágai? Ugye ez egy képtelenség, mert én nem nagyon értek ugyan a kertészkedéshez, de ennyit tudok, hogy fordítva van ez a dolog, hogy a vadolajfából oltják be a szelíd ágakat. Mi értelme van a szelíd olajfába vad ágakat beoltani? De ezzel a képtelenséggel szemlélteti Pál apostol, hogy mit tett értünk Jézus. Hogy bár eredetileg nem tartoztunk ő hozzá, eredetileg istentelenek vagyunk, bűnösök vagyunk, de Jézus megtette a megváltás által, megtette az ő kereszthalála és feltámadása által, hogy most már oda tartozhatunk ő hozzá. Vadolajfából lehetünk szelíd olajfává. Mert beoltott bennünket saját magába. De hogyha ez történt velünk, és az Úr Jézus a másik emberrel ugyanúgy meg tudja ezt tenni, mint velünk, akkor miért vágunk fel, miért nézzük le a másikat? Hát én is csak kegyelemből váltattam meg. De azt a kegyelmet, amit nekem adott az Úr Jézus, azt a kegyelmet tudja adni annak a másik embernek is. Neki is megvan az esélye, a lehetősége. Most, hogyha ki van törve, ha ki van vágva, a hitetlensége miatt van. De Isten meg tudja vele azt tenni, hogy őt is beoltja, és őt is megmenti, mert az ő kegyelmén áll. Pál apostol a római levélben legalább 3 fejezeten keresztül taglalja azt, hogy a zsidóknak és a pogányoknak hogy kellene egymáshoz viszonyulni. Már úgy értendő, hogy a zsidókból megtért keresztényeknek és a pogányokból megtért keresztényeknek hogy kellene egymáshoz viszonyulni. Körülbelül 49-ben, vagy lehet, hogy pont 49-ben Claudius császár elrendelte, hogy Rómát hagyja el az összes zsidó. 40 000 zsidó élt akkor Rómában, egy elég nagy kolónia. De történt valami miatt felizgultak a zsidók, ez a 40 000 ember, feszültségek támadtak, konfliktusok támadtak, és Claudius császár megijedt attól, hogy ez a város biztonságát veszélyezteti. Hát valószínűleg sokan úgy gondolják, hogy ez a feszültség a zsidók között pont az evangélium miatt volt. Ekkor tájt már körülbelül elérte Rómát az evangélium, és ugye a keresztény igehirdetők mindig minden városba először a zsinagógába mentek, mindig először a zsidóknak hirdették az evangéliumot, és utána a pogányoknak. És hogy a zsidók között elkezdték hirdetni az evangéliumot, hát sokan hittek Jézusban, mint messiásban, mint megváltóban, sokan pedig elvetették. És a zsidó közösség felbojdult. Na, ettől ijedt meg Claudius császár, és ezért rendelte el, hogy minden zsidó, függetlenül attól, hogy továbbra is a zsinagógához tartozik, vagy a keresztény gyülekezethez tartozik, mindenki hagyja el Róma városát. Eltelt néhány év, Claudius császár meghalt, és utána lehetőségük volt a zsidóknak visszatérni Rómába. Vissza is tértek. Igen ám, de a zsidókból lett keresztények, amikor visszamentek a keresztény gyülekezetbe, azt tapasztalták, hogy közben nagyon sok pogány megtért. Most már sokkal többen vannak pogány rómaiak, akik keresztényekké lettek, mint akik zsidók voltak eredetileg. Na most meg ebből lett a feszültség a keresztény gyülekezeten belül. Mert ugye a zsidók ragaszkodtak a hagyományaikhoz, ragaszkodtak a mózesi törvényekhez, a pogányoknak ez nem jelentett semmit, hát zsidó hagyományok nem nagyon izgatták a pogányokat, és tudták nagyon jól, hogy nem a törvény által igazulnak meg, hanem kegyelem által. Na, feszültségek voltak. És Pál apostol írja ezt a levelet a rómaiaknak, és 3 fejezeten keresztül foglalkozik azzal, hogy fogadják el egymást, fogadják be egymást, mert minden ág egyformán a gyökér éltető nedve által élhet. Ha valaki zsidóként lett keresztény, az is kegyelemből van. Ha valaki pogány rómaiként vagy görögként lett keresztény, az is Isten kegyelméből van. Mindenki Isten kegyelméből lehet ott a gyülekezetben. Minden tag Jézus Krisztus által, az ő kegyelme által részesülhet megváltásban, bűnbocsánatban. Mindenkinek Jézus Krisztus által lehet új élete, örök élete. Fejtegeti itt Pál apostol ebben ezt a példázatot is, ahogy írja, hogy vannak, akik eredetileg nem tartoztak a fához. Vannak, akik eredetileg nem tartoztak Isten népéhez, mert ugye a zsidó nép volt eredetileg Isten választott népe, pogány rómaiak nem tartoztak oda, de Isten oltotta be őket. És vannak, akik oda tartoztak Isten népéhez, de nem akarnak hinni Jézusban, a messiásban, a megváltóban. És akkor ők a hitetlenség miatt vannak most kitöretett, kivágott állapotban, de nem kell lemondani róluk. Istennek van hatalma újra beoltani őket. Itt kicsit elmegyek egy mellékvágányra, hogy ez a hit, ez a reménység kell, hogy legyen bennünk a gyermekeinket és az unokáinkat illetően is. Erre a példázatra kell gondolnunk, hogy ha vannak gyermekeink, unokáink, dédunokáink, bárkink, akit szeretünk, aki most nem Jézus útján jár, ez jusson eszünkbe, hogy Istennek van hatalma arra, hogy újra beoltsa. Istennek van hatalma arra, hogy aki hitetlenség által van kitöretve, kivágatva, igen, megtaláltam, beoltatnak majd, mert Istennek van hatalma arra, hogy ismét beoltsa őket. Hogyha erre gondolunk, hogy ó, hát járt hittalra, ó, hát konfirmált, most nagyon messze jár az Úrtól, nem szabad lemondanunk róla. Nem szabad abba hagyni az imádságot érte. Istennek van hatalma arra, hogy a letört ágat, a kivágott ágat újra beoltsa az olajfába. Istennek van hatalma arra, hogy a messzejáró, tékozló fiút, tékozló lányt újra visszavigye az ő népe közé, az ő gyülekezetébe. Visszatérve az eredeti gondolatmenethez, ez a probléma, hogy egy gyülekezetben konfliktusok vannak, ez eléggé aktuális. Bár most egy magyarországi gyülekezetben nem jellemző az, hogy a jelenlevő zsidó származásúak meg egyéb származásúak között lenne konfliktus. Nem ez a jellemző, de hogy a régi tagok meg az új tagok között sokszor feszültség van, ez egy aktuális probléma. Az egyik lelkész testvérrel beszélgettünk, és mesélt sokat a gyülekezetéről, meg a problémáiról. Azt mondja, hogy egy régi, tradicionális gyülekezetről van szó, de agglomerációban lévő gyülekezet, nagyon sok a beköltöző. Nagyon sok az új tag a gyülekezetbe, és ó, ez micsoda öröm! Hát ugye, amikor az ember meghallja ezt, hogy egy gyülekezet nem fogy, hanem növekszik, akkor ez hatalmas öröm. És akkor szomorúan sóhajt, hogy hát hatalmas öröm, meg nagyon sok bánat is. Ugye megvannak a gyülekezetben azok, akik oda tartoznak a gyülekezetbe már nagyon régóta, és akik elmondják magukról, hogy igen, a szüleink, a nagyszüleink, a dédszüleink, az őseink, azok mind ide tartoznak, a mi őseink építették a templomot, a mi őseink adományozták ezt és azt és amazt, a mi őseinknek köszönhető, hogy létezik ez a gyülekezet. És az építkezések, a beköltözések miatt meg jönnek mások, evangélikus családok is. Vannak, akik Vasmegyéből, vannak, akik Somogyból, vannak, akik Békésből. És nagyon sokan jönnek a gyülekezetébe olyanok is, akik evangélikusok, de máshonnan. Csak oda munkahelyváltás miatt, egyebek miatt oda költöztek. Ott telepedtek le, és hála Istennek, hogy megkeresték a gyülekezetet. Milyen jó lenne, hogyha ez mindig működne, hogy valaki elköltözik, és azonnal megkeresi a helyi gyülekezetet, és becsatlakozik. Na hát Isten megadta ezt a kegyelmet ebben a gyülekezetben, hogy sokan becsatlakoznak, de az újonnan jövők azt mondják, hogy hát szépek ezek a hagyományok, de tőlünk ez olyan idegen. Nálunk Vas megyében másképp volt, nálunk Somogy megyében másképp volt, nálunk Békés megyében másképp volt, meg Nyíregyházán. Vagy vannak, akik meg egyáltalán nem egyházi háttérből jönnek, hanem hat az evangélium, megtérnek, becsatlakoznak, és minden olyan, a hagyományok, a tradíciók olyan furcsa. És akkor nagyon sok feszültség, nagyon sok konfliktus van ebből. Azt mondja a lelkész testvér, hogy sok öröm, de talán még több bánat, amikor ilyen dolgok hangoznak el gyülekezeti megbeszéléseken, bibliaórákon, presbiteri üléseken, hogy hol voltál te még akkor, amikor én már itt voltam, és én már itt segítettem, és a templom felújításába én már bekapcsolódtam. Te még akkor sehol se voltál. Hát te csak nem régóta jársz, te akarsz beleszólni a dolgokba. De azt mondja, az újonnan jöttek sem különbek, ők is tudják fokozni a feszültséget. És azt mondja, hát a lelkész úr, hát ezeken látszik, hogy csak megszokásból járnak. Hát mi tényleg megtértünk. Hát ide költöztünk, és nekünk fontos volt, hogy tartozzunk a gyülekezethez, és azért jöttünk, és azért kapcsolódtunk be, és azért csatlakoztunk. Őnekik csak a hagyományaik fontosak, de látszik, hogy az egész csak megszokásból. Oda-vissza bántják egymást. Ugyanúgy megvan egy mai gyülekezetben is az, ami majd 2000 évvel ezelőtt Rómában megvolt. Hát miért dicsekszel a többi ággal szembe? Hát te, aki eredetileg is ott voltál, a fának az ága voltál, miért dicsekszel azzal szembe, aki mostanában lett oda beoltva? Hát téged is a gyökérből kapott éltető nev tart életbe. Hát miért dicsekszel azzal, aki nem olyan régóta jár, aki nem olyan régen tért meg, aki nem olyan régen csatlakozott be a gyülekezetbe? Hát téged is a kegyelem tart életben. Téged is a kegyelem ment meg az örök életre, akár csak őt. És fordítva is igaz. Dicsekszel Isten előtt a másikkal szembe, mert te be vagy oltva, a másik pedig egy kiszáradtág, legalábbis te úgy ítéled meg, ítélkezni nagyon tudunk, hát honnan tudhatjuk mi, hogy mi van a másiknak a szívébe, de tudunk ítélkezni, hogy hát ez csak megszokásból jár, ki tudja egyáltalán van-e hit a szívébe. Hát kegyelem által vagy beoltva az olajfába, kegyelem által tartozhatsz az Úr Jézus Krisztushoz. És hogyha a másik éppen száraz állapotban van, Isten meg tudja vele tenni, hogy újra élő legyen az az ág. Isten meg tudja tenni a megfáradt, kiégett hívő emberrel is, hogy újra fölizzon a lelkében, a szívében a tűz, hogy újra hitre jusson, hogy újra Jézusban kezdjen elbízni, hogy újra lángoljon a szíve az Úr Jézusért. Egy családban sem mondhatja egyik testvér a másiknak, hogy te csak nem régóta vagy itt, te nem szólhatsz bele a dolgokba. Én már 15 éves vagyok, nekem jogom van beleszólni itt a dolgokba, te még csak 8 éves vagy, te csak 8 éves. Hát ez képtelenség, nevetséges. A testvérek egyenlőek. Aki korábban érkezett a családba, mert korábban született, annak nincs több joga annál, mint aki később érkezett a családba, mert később született apától és anyától. Kapja minden gyerek az ennivalót, meg mindent, ami kell a megélhetéshez. Nem dicsekedhet az idősebb testvér azzal, hogy ő idősebb, sem a fiatalabb azzal, hogy ő fiatalabb. Én még csak 8 éves vagyok, én kevesebb rosszat követtem el anyáik ellen. Kevesebb idő volt rá. Ez nevetséges. A szülők szeretete az, ami számít. Illetve a gyerekek szeretete a szülők iránt, meg egymás iránt. A keresztény gyülekezetben is. Az atya szeretete az, ami számít, és a megváltó Úr Jézus Krisztus szeretete az, ami számít, a kegyelem az, ami számít, illetve hogy mi szeretjük-e az Atyát, hogy mi szeretjük-e mi megváltó Úr Jézus Krisztusunkat, hogy mi fogadjuk-e a Szent Lelket a szívünkbe, hogy erőt adjon, hogy képesek legyünk kegyelemből bármire is. A lényeg a gyökér, ahonnan az éltető nedv jön az ágak felé. A lényeg Jézus a megváltó, mert a kegyelem tőle jön. A múlt héten említettem ezt a nénit, említem újra, aki a Rákóczi utcában lakott, de a nevére sajnos már nem emlékszem, és már nagyon idős volt akkor is, amikor ide költöztünk, még egy pár évig élt, utána meg is halt, és nem nagyon járt már akkor sem templomba, mert nem engedték a nagyon, hát olyan állapotban volt, hogy nem engedték, és egyszer elszökött a gyerekei tudta nélkül följött hozzánk, és az irodában nagyon sokat beszélgettünk, és ahogy már a múlt héten is mondtam, az egyik legnagyobb lelki élményem volt az elmúlt 15 év alatt. Ez a néni nem dicsekedett. Se az őseivel, hogy hanyad íziglen evangélikusok. Nem mondott semmit arról, hogy ő maga, vagy az szülei, nagyszülei mit tettek a gyülekezetért. Nem mondott semmit arról, hogy az ő családja különbe a nagytarcsai többi családnál. Nem mondott semmi olyat, amivel úgy magát fényezte volna. Végig Jézusról beszélt. Az én drága Úr Jézusom megmosott engem az ő vérével. És ezt ismételgette újra meg újra. Arról beszélt, amit köszön, amiért ő hálát érez, amit ő megköszön Istennek. Arról beszélt, hogy milyen kegyelemben volt része az életben, és azt hangsúlyozta újra meg újra, hogy az én drága Úr Jézusom az ő vérével megtisztított engem minden bűntől. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, látod, Uram, hogy milyenek vagyunk mi, hogy milyen szentek vagyunk mi, hogy egymással szemben dicsekszünk. Azt keressük, hogy különbek vagyunk-e a másikhoz képest. Azáltal próbáljuk meg a önbizalmunkat erősíteni, hogy másokhoz méricskéljük saját magunkat. Kérlek, Uram, hogy bocsáss meg nekünk ezért a lelkületért, ezért a hozzáállásért. És adj nekünk igazi élő hitet a szívünkbe, hogy ne hasonlítgassuk magunkat másokhoz, hanem egyedül-egyedül a te kegyelmed legyen fontos számunkra, hogy mindenkor alázatosan elismerjük, hogy a te kegyelmed által vagyunk valakik. A te kegyelmed által vagyunk keresztény emberek. A te kegyelmed által tudunk bármit is tenni, amit teszünk. A te kegyelmed kell ahhoz, hogy egyáltalán megszólíthassunk téged. A te kegyelmed által lehet részünk bűnbocsánatban, bűntől való megtisztulásban. A te kegyelmed által változhat meg a gondolkodásunk, az életünk, a hozzáállásunk. A te kegyelmed által lehet új életünk, ami örökké tart a te országodban. Uram, igazíts ki bennünket, hogyha rosszul gondolkozunk, hogyha tévesen gondolkozunk, hogyha felfuvalkodunk, ha gőgösek vagyunk, ne mondd le rólunk. Ne mondd le rólunk, Uram, hogyha kiszáradt ágak vagyunk, kitöretett, levágott ágak vagyunk. Neked van hatalmad arra, hogy újra élővé tegyél bennünket. Van hatalmad arra, hogy beoltsál bennünket. Uram, hadd legyünk mindannyian élő ágak a te fádon. Hadd legyünk mindannyian élő tagokat a gyülekezetedben. Hadd legyünk mindannyian tele élő reménységgel, hogy a te országodba tartunk, és a te országodba lehetünk majd örökké boldogok. Amen.